Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy izgalmas nyári könyvet hoztam ma Szlavicsek Judittól, aki a balatoni krimiei révén lett igen népszerű a magyar olvasók körében, ezúttal azonban az Adrián játszódik a regénye. Egy hattagú család hajóra száll, hogy kicsit rongyrázósan megünnepeljék a család fő 60. születésnapját, így összezárva azonban egyre több feszültség kerül a felszínre. Ráadásul vihar támad, és egy lakatlan szigeten kikötve próbálják meg átvészelni az éjszakát, hogy aztán reggel tovább induljanak. Csak hogy éjjel az egyikük eltűnik a hajóról, maradniuk kell, hogy megvárják a rendőröket. Közben Eszter, a család idősebb gyermeke kétségbe esetten próbálja kideríteni, mi történt, és hogy ez a tragédia vajon kapcsolatban van-e azzal, hogy valaki korábban feltörte a Facebook fiókját, és döbbenetes posztokkal feketíti be őt az ismerősei körében. Szóval, izgalom van bőven, derüljön ki, hogyan született ez a regény, a Vihar csapda.
Tehát alapvetően egy hattagú családról beszélünk, egy balatonfelvidéki borászat tulajdonosai a család, akik a család fő 60. születésnapját indulnak el megünnepelni az Adriára egy vitorlás kibérlésével a Kornáti Nemzeti Park területére, amiről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag százával vannak lakatlan szigetek, tehát egy nagyon kies, egy nagyon eldugott, egy csodálatos helye egyébként az Adriai szigetvilágnak. És az első este, amikor ünneplik a családfőnek a születésnapját, akkor egy nagy veszekedés és mindenféle más problémák miatt ők kénytelenek elhagyni azt a kikötőt, ahol tervezték az éjszakázást. És közben megérkezik egy nagyon erős bóra, ami egy erős szélvihar egyébként az Adrián, ami tipikusan esővel nem jár ugyan, de gyakorlatilag hajózhatatlanná teszi azt a régiót egy 2-3 napra. És kényszerűen ki kell kötniük egy lakatlan szigeten, ahol van egy elhagyatott hotel, ami egy ilyen szocializmus idején jól működő hotel, ami most arra már teljesen egy ilyen lepusztult, széthordott épület, és az éjszaka folyamán valamelyikőjük eltűnik a hajóról, és aztán megtalálják őt a szigeten, és szembesülniük kell azzal, hogy ők hatan, illetve a skipper, tehát aki a hajót viszi, rajtuk kívül nincs senki a szigeten, tehát szemben kell azzal a ténnyel nézniük, hogy akik ott együtt ülnek a hajó szalonjában, azok közül valaki követte el ezt a gyilkosságot, úgy, hogy közben egy családról beszélünk, tehát
elvileg jó kapcsolatban vannak, elvileg szeretik
egymást. Onnan várnád a legkevésbé a veszélyt, és hát ez a legnehezebb nyilván feldolgozni valamennyiüknek, amikor erre rádöbbennek, hogy nem lehetett más.
Amikor korábban interjúztunk a balatoni regényeidről, akkor kérdeztelek arról, hogy milyen viszonyban vagy a Balatonnal, és hogy ez a viszony hogyan alakult az elmúlt évek során, mennyire ismerted meg a Balaton ezer arcát, és akkor azt hiszem úgy fejeztük be az interjút, hogy de nem biztos, hogy egy ilyen krimit az Adriára vinnél, mert egészen más a kapcsolatod az Adriával. Máshogy szereted, és akkor tessék, itt van ez a könyv. Bár másképp beszélsz a tengerről, mint a Balatonról szoktál.
Én is ezt gondolom. Lehet, hogy mondtam ilyet, viszont ez egy nagyon érdekes döntés volt, mert erre igazából nem készültem. Én ezt a történetet szerettem volna megírni, egy ilyen klasszikus Agatha Christie-féle történetet, hogy X számú gyanúsított egy bizonyos helyen, és csak közülük lehet a gyilkos, és ehhez kerestem helyszínt. És egyértelmű volt, hogy a Balaton régiójában nem fogok tudni egy olyan helyzetet teremteni, ahol ők ne tudnának érintkezni mondjuk 3 napig a külvilággal. És ebből a szempontból persze adta magát egy tengeri helyszín, és mivel nagyon-nagyon régóta járjuk az Adriai tengert, és 60 valahány szigeten jártunk már, és jócskán lemenve a térképről, tehát sokkal inkább azokat a régiókat járjuk be önállóan, amiket azért a turisták kevésbé. Tehát rengeteg saját élményem volt, akár vitorlázós, bármilyen hajózós, és ezért úgy éreztem, hogy erről tudok annyit mesélni, vagy úgy mesélni, hogy ezt tudja úgy színezni a történetet, hogy egy jó háttért adjon neki, és azért szerintem egy ilyen tengeri viharnál, meg egy ilyen kiszolgáltatott, szigetre vetődött társaságnál jobb felütés nem nagyon van, mert hogyha ezt az ember jól adja át, tehát egy olyan feszültségi fokkal, egy olyan hangulatot át tud adni, ami bevonja az olvasót, akkor ez egy nagyon szép dramaturgiai ívvel végig lehet vinni egy ilyen feszült cselekményt. Úgyhogy az Adria így jött a képbe.
Mesélsz arról, hogy mi okozza itt a legalapvetőbb konfliktust? Behozol itt egy görög drámát, és ami a gyilkosság mögött van, nyilván ez mióta világ a világ megvan.
Igen, ez nagyon érdekes, mert amikor én elkezdtem magát a történettel foglalkozni, ez nem titok, hogy ez egy klasszikus görög mitológiai témának az újrafeldolgozása. És amikor elkészült a könyv, és a kiadóval elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan lehet jól kommunikálni erről a könyvről, akkor én azt gondoltam, hogy világgá kell kürtölni, hogy ez melyik történet. De aztán elkezdtünk azon gondolkodni, hogy egyrészt nyilván egy krimi esetében nem biztos, hogy persze nem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, hogyha most elmondom, hogy melyik történet a feldolgozása, hogy ennek akkor mi a lezárása, de hogy azért akkor adunk egy olyan felületet, aminek a mentén azt lehet mondani, hogy hát akkor ez egy nyitott könyv, és hogy gyakorlatilag úgy fejti vissza az olvasó, hogy ismeri ezt a klasszikus ókori történetet, és talán ez vesz el a feszültségéből, ezért úgy döntöttünk, hogy sokkal-sokkal háttérbe húzódva fog szerepelni ebben a könyvben ez. És egyébként a kézirat korábbi változataiban ennél sokkal határozottabban és hangsúlyosabban volt benne ez a görög mitológiai történet. Én azt gondolom, hogy én tudom, hogy mennyit dolgoztam azzal, hogy azt feltárjam és nagyon pontosan megmutassam, viszont az olvasónak nem kell tudnia, mert az olvasó abban bízom, hogy ennek a történetnek az ismerete nélkül is egy nagyon erős motivációkkal felépített, és nagyon mai történetet fog olvasni, és ez is mutatja, hogy azok az ókori mitológiai történetek mennyire időtállóak és időtlenek, amennyiben alapvető emberi konfliktusokról beszélnek.
Esen szó a nő alakokról. Jó, három nagyon különböző nőt látunk itt, egy anyát, egy lányt és egy anya fiának a barátnőjét, és az ő hármójuk kapcsolata is elég sajátos, de hogy nagyon különbözőek ők is. És azon gondolkodtam, hogy ilyenkor neked van-e mintád, ez engem mindig nagyon érdekel.
Ebben a könyvben úgy dolgoztam, hogy 7 különböző karakterem van, és ez a 7 karakter mind megszólal a saját hangján, hiszen különböző váltott nézőpontokból minden fejezet valamelyik szereplőnek az egyes szám első személyű elbeszélés, ami nyilván technikailag egy plusz kihívás volt, de most ha az alakokról beszélünk, vagy arról, hogy hogyan állnak össze, akkor ebben az esetben én úgy dolgoztam, mivel nagyon nehéz volt ezt a 7 különböző hangot megtalálnom önmagamban, hogy mind a 7 karaktert azonosítottam egy olyan személlyel, fizikailag, tehát külsejében, akit én ismerek, vagy aki egyébként ismert. Nekem ők olyanok voltak gyakorlatilag, mint egy próbababa, és ez nem titok, hogy mindegyik őjükről kinyomtattam egy képet, és nagyon fontos volt, hogy ez a 7 ember ott legyen előttem, felrakva elém a falra, és éppen akivel dolgoztam, őt néztem. És ez csak a külseje volt, ami nagyon erősen elindított bennem valamit velük kapcsolatban, és ezek az alakok inkább olyanok, akik sűrítve tartalmazzák valamennyi olyan élményt, ingert, ami engem ért az utóbbi időben, és ami úgy gondoltam, hogy mondjuk egy 40-es vagy egy 50-es nőre ebben a társadalmi közegben nagyon jellemző lehet. Egy nagyon fiatal lányra, hiszen itt van egy 20 éves lány is, aki egyébként tőlem távol van időben, tehát nagyon nehéz vele dolgoznom, és ez nagyon sok munka, hogy azokat a zenéket, azt a szóhasználatot, azt a fajta gondolkodásmódot megpróbáljam a magamévá tenni. Ebben sokat segít nyilván az, hogy ilyenkorú gyerekeim is vannak, tehát hogy ilyenkor az ember azért hallgat, fülel, kérdez, és aztán próbál valami soha nem létezett embert összegyúrni ezekből az ingerekből.
Például az, hogy valaki hiába okos és hiába jó a szakmájában, a fővárosban, nem érvényesül úgy, ahogyan szeretne, és akkor vállal valami mást, ami majd elboldogul vele egy vidéki városban, vagy nem elég okos a fiatal lány, és akkor valami más módon, egyébként is kudarcos életében valami más módon próbál följebb jutni, mondjuk a testével, vagy például ez a 40-es, 50-es nő, aki ugye egy nagyon dekoratív nő, mit látunk belőle, szóval mesélj róla, hogy milyen olyan jegyek vannak, amik itt szerepelnek.
Ahogy te is mondtad az elején, hogy ez a három nő alak nagyon-nagyon különbözik egymástól, de azt gondolom, hogy ezek a nők, ezek a típusok közöttünk élnek. Tehát amennyire egyediek, annyira típusosak is, és szerintem általában az írás kapcsán valami ilyet kell eltalálni, és akkor működnek a szereplők. Hogyha azt tudja mondani az olvasó, hogy aha, ilyet már ismertem, vagy hasonlóval találkoztam, igen, megvan ez a típus, és aztán utána azért pakolsz bele nagyon sok olyan egyedi vonást, színt, hangot, gondolatot, vele megtörtént eseményeket, amikkel viszont egy egyedi karakterét tudod formálni. Azt gondolom, hogy az idősebb nővel kapcsolatban az a fajta csapda, tehát az a csapda helyzet, ahova tudja magát lavírozni egy nő egész fiatalon meghozott döntések következtében, hiszen gyakorlatilag ennek a könyvnek a gerincét ez adja. A régen meghozott rossz döntések. Az ő élete azt szerintem teljesen tipikusan ilyen, és szerettem volna annyira árnyaltan megmutatni őt, hogy azt is lássuk benne, hogy akár lehetett volna más is. És hogy nagyon sok esetben került olyan helyzetbe is, ahol viszont nem volt döntési helyzetben sem. Tehát azt mondom, hogy az ő karaktere az határozottan egy olyan karakter, ahol azt tudja akár egy női olvasó is felmérni, hogy milyen hamar és gyorsan kerülhet valaki olyan helyzetbe, hogy igazából nem ura már a saját életének, és hogy milyen áron, és hogy miért teszi. Tehát, hogy ez a nő például azért az anyagi biztonság érdekében hoz olyan döntéseket, amiket valószínűleg akkor még nem tud felmérni, hogy ez aztán majd később az életében miket okoz, és amikor felismeri, akkor viszont már nincs menekvés ebből a helyzetből. Az Eszter alakja, aki egy 30-as jogász, aki egy budapesti nem annyira sikeres karrier után úgy dönt, hogy visszatér a szülővárosába, ebbe a Balatonfelvidéki kisvárosba, és a helyi önkormányzat jegyzője lesz. Ő pedig azt hiszem, hogy nem haza menekül, hanem saját maga elől menekül, mert fogalma sincs, hogy ki ő. És azért, amikor így 30 évesen felfogod azt, hogy igazából nem nagyon tudod, hogy merre kéne indulnod, és azt gondolod, hogy ha hazamenekülsz, akkor az egy megoldás, és aztán rájössz, hogy na ott aztán igazán az arcodba fogod kapni a múltadat, és azzal akkor most kell kezdeni valamit. Viszont azt gondolom, hogy a három nő alak közül ő a legerősebb.
Igen.
Tehát nem véletlen, hogy ő az egyetlen, aki eljut arra a pontra ebben a szorongatott helyzetben ott a vihartól kitett szigeten, hogy akkor ő most megpróbálja kideríteni, hogy mi történt. Tehát valamennyi szereplő sodródik, és nem nagyon meri azt mondani, hogy jó, akkor most próbáljuk kideríteni. Mindenki vár. Eszter az egyetlen, akiben van annyi erő, hogy azt mondja, hogy akkor én ezzel megpróbálok valamit kezdeni ezzel a helyzettel. És van egy egészen fiatal lányunk, egy 20 éves lány, aki olyan társadalmi közegből jön, aki egy külső szemlélő számára megütötte a főnyereményt, hiszen bekerül egy jómódú családba, eljut olyan helyekre, ahova valószínűleg sohasem tenné, 20 éves kora ellenére jócskán van már múltja, és talán ő az, aki a legempatikusabban képes mondjuk partnere lenni egy olyan fiúnak, akivel a saját családja egyáltalán semmit nem tud kezdeni, és ez korábban is így volt.
Nem tud kezdeni, mert nem szereti eléggé, nem figyel eléggé, vagy nem lehet vele mit kezdeni, mert olyan szélsőséges a viselkedése?
Én azt gondolom, hogy valamennyi, és leginkább talán az, hogy, és ezt nem csak erről a családról mondom, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok család vergődik abban, hogy nagyon későn ismerik fel azt, hogy mindenki a saját problémáival, traumáival, tragédiáival olyan szinten tud önmagába fordulni, hogy hiába élnek mondjuk egy fizikailag egy házban, vagy nőnek föl közösen, vagy látszólag a felszínen azokat a tevékenységet folytatják együtt, amit egy család szokott, tehát megünnepelnek egy születésnapot, elmennek együtt nyaralni, karácsonyt együtt ünneplik, de közben semennyire sem figyelnek egymásra, és valójában fogalmuk sincs, hogy a másiknak éppen mi zajlik a lelkében. És ez a fiú pont ilyen, hogy azt hiszem, hogy senki nem veszi észre ezen a fiatal lányon kívül, hogy valójában ki, vagy kivé vált, vagy éppen mi zajlik benne.
Ahogyan a korábbi regényedben is megjelenik, itt is észrevehető az, hogy a pénz, vagy a vagyon, vagy a vagyon elvesztésétől való félelem, ez fókuszban van, és a szexualitás is fókuszban van. Az más kérdés, hogy mi helyett van a szexualitás, vagy hogy mit fedünk el vele, tehát számos dolog, ami egyébként a 21. században teljesen jellemző. Ez a két mozgatórugó szerinted ennyire fontos? És ugye ennek annyi árnyalatát mutattad már meg a korábbi könyveidben is.
Igen, szerintem minden író a saját szubjektumából dolgozik, egyrészt abból a mikroközegből is nyer inspirációt, ahol éppen él, és ez nem azt jelenti, hogy egész életében ugyanott van, de ami mondjuk éppen friss ingerként éri, azt nagyon erősen hat rá, és ezért amikor karaktereket gyúr, akkor szerintem automatikusan onnan keresgél, egyértelműen. És a szexualitás, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, mert ugye itt egy erős függőségről is beszélünk, és a mai kor társadalmában, amikor szerintem az emberek döntő többségének van valamilyen fokú vagy típusú függősége, akár egy internetfüggőség, egy vásárlási függőség, egy alkohol probléma, egy most ebben az esetben éppen egy szexualitásra való erős ráfüggés, mint szorongás csökkent, és aztán később ennek valami másra a lecserélése. Tehát ez is egy olyan történet, ami szerintem körülöttünk él, a társadalom tele van ezzel, nem nagyon szeretünk erről beszélni, de szerintem fontos lenne. És ezért úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném ezt úgy a fókuszba tenni, hogy ez nyilván ne sem egy erotikus regény irányba ne menjen el, se pedig egy ilyen nagyon naturalisztikus dologba, de a fókuszt ezt mindenképpen szerettem volna rajta tartani.
Krimikben előfordul, hogy az olvasó nem tudja, hogy az, akit megismert valamilyennek a regény elején, az nem az, akinek látszik. A te könyvedben, ebben a regényedben az a furcsa, hogy a szereplők számára is kiderül, hogy akit valamilyennek ismert, vagy akinek a történetét ismerte valamilyennek, az köszönő viszonyban nincs a valósággal, sőt a saját életükről is rengeteg dolog kiderül, amiről fogalmuk nem volt. Szóval, hogy ez hogyan omlasztja be az embereket, vagy a pszichéjüket, azért ez egy nagyon izgalmas kérdés.
Az első pillanattól úgy gondoltam, hogy ez habár a jelen szál, az a cselekmény szál, amin végigmegyünk a történet során, az 3 nap. Valójában meg 20 év. És itt azt gondolom, hogy olyan mélységeket lehet kibányászni minden egyes szereplőből, ami a többi szereplő számára is teljes újdonság, és nagyon sok esetben saját maguk számára is teljes újdonság. És ez technikailag azt hiszem, hogy úgy lehetett a legjobban megoldani, vagy legalábbis én úgy oldottam meg, hogy egyrészt, ahogy említettem, minden fejezet a valamelyik szereplő szemszögéből van, és közben pedig az idősíkokban is ugrálunk, és egészen visszamegyünk 20 évvel korábban történt eseményekhez, de azokat ugyanúgy, mint egy film jelenet látjuk, jelen időben elmesélve, és végül valójában az utolsó oldalon áll össze az a teljes történet, és igazából, ha belegondolunk, kizárólag az olvasó számára áll össze.
Hát igen.
Van egy szereplő, aki az utolsó jelenet előtt azt mondja, hogy vannak még kérdései, de nincs akinek feltegye, és valójában tényleg úgy van, hogy egyik szereplőnek sem fog összeállni a teljes kép. És a skipper, aki viszi a hajót és egyben a hajó tulajdonosa, szerintem azért egy nagyon érdekes szereplő ebben a könyvben, mert ő az, aki számára ez a család egy idegen család, és az ő szemével az olvasó számára egy ilyen külső nézőponttal meg tudjuk mutatni azt a fajta viszonyrendszert, ami ennek a családnak teljesen normális üzemmódja, és igazából normálisnak könyvelik el. Viszont van egy férfi, aki ebben a szűk térben látja működni ezt a családot, és reflektál arra, amit lát, nyilván véleményt formál róluk, és az olvasó is azt hiszem, hogy azért egy más fénytörésben látja őket.
Amikor belül vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ez a Tamás, ugye van ott az Eszter nevű lánynak a pasia, hogy tényleg milyen helyes és jól öltözött, és hogy neki vannak ambícióid. Vagy hát ugye a családfő, akit ünnepelünk, ő is egy sikeres ember, azokkal a túlzó gesztusokkal, ami egy ilyen balatoni kiskirálytól elvárható, már bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg, tehát, hogy ilyen kiskirálykodó figura. Szóval, hogy látjuk, de hát olyan elnézőek vagyunk ezzel a család, amikor belül vagyunk, amikor azt látjuk, hogy hogyan látja őket ez a Márko, akkor látjuk ilyen nyomorúságosnak inkább ezt az egészet.
Szerettem dolgozni ezekkel a váltakozó nézőpontokkal, mert így nagyon sok irányból lehet megmutatni valamit. Mert hogy az életben sem fekete-fehér semmi, és az emberek sem jók vagy rosszak. Itt azt tudom mondani, hogy nincsenek tisztán jó vagy tisztán rossz karakterek, hanem ezt igazából a kreatív írás úgy fogalmazza, hogy szürke karakterek, ami azt jelenti, hogy pontosan olyanok, mint mi az életben, és nem tudsz kinevezni egy jó karaktert, akinek ne lenne hibája, ne lenne a múltban elkövetett olyan dolga, amit nagyon-nagyon szeretne titkolni, vagy magában eltemetni, és ami mondjuk ebben az éles helyzetben akkor is utána jön, hogyha nem akarja, és akkor most kell vele kezdenie, ha eddig nem volt hajlandó valamit.
Most egy kis zene, azután folytatjuk a beszélgetést Slavicsek Judittal az Adrián játszódó új regényéről, bár szó lesz majd a Balatonról is a következő részben, hiszen Judit a balatoni krimiei révén vált ismerté az olvasók körében.